Hát szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket, áldás békesség, és nagyon köszönöm, hogy meghallgatják az én előadásomat, hogy megtisztelnek engem az előadásom meghallgatásával. Mielőtt belekezdenék, engedjék meg nekem, hogy két szót szóljak a Soroksár újtelepi református templom építéséről. Én Soroksár újtelepen szolgálok. Ez a soroksári gyülekezetnek egy leányegyház községe, és a jövő útja, hiszük, hogy ez a jövő útja, Istentől van ez, hogy elválunk Soroksártól, és egy önálló gyülekezet leszünk. Először missziós egyházközség, majd anyaegyházközség. Nagyfába vágtuk a fejszénket, templomot építünk. Most augusztus közepén kezdtük el a templom alapozásának az építését, és most már csak egy néhány nap kérdése, és el is készül a templom alap. Azért mondom mindezt, mert hoztam magammal téglajegyeket, hogyha a testvérek úgy gondolják, hogy Isten őket arra indítja, hogy vásárolnak ilyen téglajegyeket, akkor azt hálás köszönettel vesszük. Négyféle téglajegyet lehet vásárolni, ilyen nagyméretű, tehát 10 000 forintos, és vannak ilyen kisebb méretűek, 5 000 forint, 2 000 és 1 000 forintos értékben. Ez volt a hirdetés. Előadásomnak a címe a magyarországi puritanizmus, a londoni liga elkötelezettjei és itthoni forgolódásuk, református nagyasszonyunk Lóránczi Zsuzsanna. Szeretném elmondani az elején, hogy én nem vagyok a puritanizmus szakértője, annyit fogok ma elmondani, amennyit az olvasmányaim alapján megértettem, és ami az épülésemre szolgált, és hát reméljük, hogy a testvéreknek is az épülésükre fog szolgálni. James Packer, a híres kálvinista teológus, a Megújulás teológiája című könyvében, amely az angol puritanizmus világának ismertetésébe vezet be, arra a kérdésre, hogy mit adhatnak nekünk a puritánok, azt feleli, hogy érettséget. Őt idézem, az érettség egymagában egyesíti a bölcsességet, a jó akaratot, a rugalmasságot és a kreativitást. A puritánok óriások voltak, nagy lelkek a nagy Isten szolgálatában. Bennük a jóság, a szenvedély és a meleg szívű együttérzés egyesült, idézet vége. Úgy vélem, hogy ez a megállapítás a főként angol és holland puritanizmus szellemére építő magyar puritánokra is érvényes volt. Gábor, ha lehet még egyet. Még egy idézetet hadd hozzak a testvérek elé, ez a híres evangelizátortól, George Whitfieldtől származik. Ő azt mondta, hogy a lelkészek soha nem írnak és nem prédikálnak olyan jól, mint amidőn a kereszt súlya rájuk nehezedik. Krisztus és a dicsőség lelke ilyenkor kiárad rájuk. Kétség kívül ezt tette a puritánokat oly lángoló és ragyogó lámpásokká. Medgyessy Pál, Tolnai Dali János, Martonfalvi György és a többiek szolgálatán azért nyugodott Isten áldása, mert engedték, hogy a kereszt súlya reál nehezedjen az életükre. Átjárta szívüket, lelküket az a csodálatos esemény, amelyet Isten tett a bűnös emberért szent fiában, Jézus Krisztusban. Számukra Krisztus áldozata nem puszta elméletet, régi vallásos históriát jelentett, hanem saját bűneik elégtételét. Ezért mindig megrendüléssel és alázattal tekintettek fel megváltó urukra, de egyúttal végtelen hálával és örömmel is, hiszen szabadokká lettek megkötözöttségeikből, bűneikből, és elnyerték az örök élet ajándékát is. A magyar puritánok számára az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló örömhír csontjaikba rekesztett tűz volt. Nem tehették, hogy amit hallottak, és amit megértettek Isten igéjéből, azt ne osszák meg másokkal is. Isten ébredést adott a 17. századi magyar református egyházban. Megjegyzem, ez volt az első ébredés a magyar református egyházban. És ebben az ébredésben Isten aktív módon felhasználta a puritán prédikátorokat és tanítókat. Engedjék meg, hogy az előadásomnak a pontjait ismertessem. Először a Szatmár Németi Nemzeti Zsinatról fogok szólni, aztán az ortodox puritán ellentétről, majd a magyar puritanizmus vezető alakjairól, aztán Lóránczi Zsuzsannáról és a puritánokhoz fűződő kapcsolatáról, egészen röviden erről a pontról, és végül a magyar puritanizmus tanulságairól. A Szatmár Németi Nemzeti Zsinatról elsőként 1646. június 10-én nyílt meg Szatmár Németiben a Magyar Református Egyház Nemzeti Zsinata. A zsinat védnöke a bibliás őrálló fejedelem első Rákóczi György volt. A zsinat azért viselte magán a nemzeti jelzőt, mert több ország rész, Erdély, Párcium, Tiszántúl református előjárói, lelkészei, esperesei vettek rajta részt. Ezen az országos tekintélyű zsinaton szabályozták az egyházi alkotmányt, szervezetet, a kormányzás és igazgatás kérdéseit. A zsinat maradandó értéke a Gelei Katona István erdélyi püspök által elkészített egyházi törvénykönyv, talán hallottunk róla, az úgynevezett Gelei Kánonok. A magyar református egyházi élet irányát több mint 200 évre megszabta, meghatározta a Gelei Katona István által szerkesztett, megfogalmazott törvénykönyv. A Szatmár Németiben megrendezett zsinat legnagyobb történelmi jelentősége azonban mégsem abban áll, amit maga a zsinat létrehozott, hanem abban, ami ezt a zsinatot létrehozta. A zsinat összehívását ugyanis mi indokolta? A magyar puritán mozgalommal szembeni állásfoglalás. Azért tartottak zsinatot Szatmár Németiben 1646-ban, mert valamit lépnie kellett a hivatalos egyháznak a puritánokkal szemben. A református egyház vezetői veszélyes felforgatóknak tartották az Angliából és Hollandiából hazatért puritánokat, akik véleményük szerint a magyar reformációtól idegen tanokat hirdettek meg. Hadd hívjam föl a figyelmet egy jellemző esetre, ami jól rávilágít az egyházban eluralkodó pánik hangulatra, védekezési mechanizmusra a puritanizmus kapcsán. Miskolci Csúlyak István, aki zempléni esperes volt, és a korszak egyik nagyszerű egyházi vezető embere, nagyszerű karizmákkal, egyház vezetői karizmákkal megáldott embere volt az egyháznak, ezt még elismerik. Ezt általánosan elismerik. 1638-ban az ő egyházmegyéjében körlevélben hívja össze a környékbeli lelkészeket azért, hogy értekezzenek egy új farizeizmus megjelenéséről. A farizeizmus az a puritánokra vonatkozik. Miről van szó? Arról van szó, hogy hazatért Angliából egy Tolnai Dali János nevezetű ember, akinek csak a nevéről tudnak a lelkészek, még el sem foglalta a szolgálati helyét, csak a nevét ismerik, és arról tudnak, hogy puritán nézeteket vall, már is Miskolci Csúlyak István zempléni esperes összehívja a lelkészeket, tanácskozás, hogy valamit tenni kell a puritanizmussal és annak szellemi vezérével, Tolnai Dali Jánossal szemben. Egy 8 pontból álló eskü letételére kényszerítik Tolnai Dali Jánost, még azelőtt, mielőtt megkezdené tanítói hivatalát a Sárospataki kollégiumban. Ebben a 8 pontos eskü szövegben arra próbálják őt rábírni, hogy álljon el mindenfajta újítástól és reformtól az egyház életében. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy ez döbbenetes és furcsa. Azt se tudják, kicsoda ez a Tolnai Dali János, még semmit nem tett, két fűszálat se tett keresztbe, és már is támadás éri őt, ellehetetlenítés, megpróbálják őt háttérbe szorítani, elgáncsolni. Az 1646-os Szatmár Németi Zsinat végül határozottan elutasította a puritanizmus mozgalmát, és magát a puritán kifejezést is megtiltotta. Bár a mozgalommal szemben egyértelmű állásfoglalás született az egyház vezetősége részéről, azonban hála Istennek mondhatjuk, hogy a puritanizmus szelleme nem tűnt meg létezni, áldott lelki hatásai tovább éltek. Azt mondhatjuk, hogy a puritán mozgalom nem volt más, mint az első magyar református ébredés előidézője egyházunkba. Nézzük meg közelebbről, hogy mi is a puritanizmus lehet. Itt két képet fogunk látni, illetve hármat. Az egyik, ez sajnos nem nagyon találtam magyar puritanizmus életéből képeket, ezek angliai képek. Angliában az anglikán egyház üldözte a puritánokat, kalodába zárták őket, és merem állítani, hogyha Magyarországon is lett volna ilyen bátorság, vagy ilyen szokásjog az állami vezetés részéről, akkor talán lehet, hogy a magyar puritánokat is kalodába zárták volna. Van még egy kép erről. A második pont tehát az ortodox puritán ellentét. A 17. századi magyar református egyház legádázabb belső harcát az ortodox és a puritán irányzat vívta egymással. Mi jellemezte az egyházi vezetés által követett ortodoxiát? Először az ortodoxiáról. Az ortodox irányzat egyik legfőbb sajátossága, hogy az egyházi tanokat elsődlegessé tette. Így egyfajta tankereszténység vált uralkodóvá az egyházban. Nem evangéliumot, bocsánat, hogy így mondom, most egyszerűen nem evangéliumot hirdettek, hitből hitbe ment a szolgálat, az ige hirdetés, hanem tanokat. Mi ezt hisszük erről, mi ezt hisszük abban a kérdésben, és ezt súlykolták, ezt mondták. Fontos dolgok az egyházi tanok, meg a dogmák kérdése, nagyon alapvetően fontos dolgok. De azért egy lelkész, én azt gondolom, hogy nem dogmatikát oktat a szószékről, hanem Isten igéjét hirdeti. Az ortodoxia lényegét a tantételekre, a belső egyházi rendre, a fegyelemre való ügyelés és a dogmatizálás jellemezte. Emellett alig vagy egyáltalán nem fordított figyelmet a gyülekezetre és a gyülekezeti tagokra. Az egyház igazi papi egyház volt. A kléruson belül élesen kiemelkedett a püspök és az esperes hatalma. Néhány igen képzett lelki pásztort leszámítva, a lelkészek túlnyomó része elhanyagolt lelki és szellemi állapotban volt. Egy érdekes eset. Az 1629-es váradi zsinat végzéséből megtudhatjuk például azt, hogy a magyar református egyházban volt olyan lelkész, akinek nem volt bibliája. Nem volt bibliája. Idézek ebből a zsinati végzésből. amelyik lelkésznek subája van, de Bibliája nincs, azt el kell venni, és annak árán Bibliát kell szerezni. Ha pedig sem subája, sem Bibliája, hivatásától meg kell fosztani. Ez derültséget okoz ma, persze, de azért, hogyha belegondolunk abba, hogy a reformáció egyháza, az ige egyháza vagyunk, és olyan szeretettel és némi büszkeséggel, jó érzéssel szoktuk ezt emlegetni, hát azért a 17. század első harmadában volt még olyan pap, lelkész, akinek még Bibliája sem volt otthon. Ennek sok következménye van, akkor mit csinált? Mit prédikált? Mit csinált a szószéken? És stb. Stb. Az ortodoxia lelkészei javarészt puszta liturgusok voltak. Felolvasták az imádságokat és felolvasták a prédikációkat. Ugye tudjuk ma is a katolikus papok, látjuk sokszor a tévébe, hogy egy minisztráns ott tartja neki a homiliát, a szemszöveget, ő pedig széttárt karokkal olvassa a liturgiát. Ez volt jellemző a magyar református egyházban, az ortodoxia, az uralkodó egyházi irányzat vezető lelkészeire is. Ezt jelenti azt, hogy ők liturgusok voltak. Sokan nem szerettek igét hirdetni, ha lehetett, kerülték a temetési, hétköznapi és vasárnap délutáni prédikálást. Nagyon terjedt a lelkészek körében az iszákosság. Több helyen olvastam, némely lelkész borkimérésre adta a fejét, és a parókián kocsmát rendezett be. Így van. Nagyok itt a bűnök, ugye? Van forgalom. A puritán apácai Csere Jánost hadd idézzem. Apácai mondta idézet. Szeretném tudni, honnét van az egyházban a kereszténység alapelveit nem ismerő papok bábalakjai, potrohos gyomrai, simóniákusok, bérencek. És amit még inkább kell fájlalnunk, látván, hogy a papi szószéket is ezen szörnyeteg emberek foglalják el, a papi szolgálatra szentelni magukat vonakodnak, idézett vége. Ezt Apácai Csere János mondta kora lelkészeiről. Szélsőséges volt Apácai? Vagy túlzott? Nem hiszem. Mert többeknek, többek látták így a lelkészek lelki és szellemi állapotát. Apácai azonban hozzáteszi, és ebből talán láthatjuk, hogy nem elfogult, vagy szélsőséges, hozzáteszi, hogy nem minden pap ilyen. Mert Isten kegyelméből vannak ilyen tudós papok is, jól lehet kevesen. Most nézzük meg, hogy mi volt a puritán mozgalom célja. A puritanizmus magyar követői William Perkins, Gábor, mehetünk. Itt látjuk a puritánokat, ugye Angliába nem egy hatalmas templomba mennek, meg katedrálisban, hanem titokba. Hát őket üldözik. Üldözik a hitükért, és csendbe, elvonultan összejönnek. Ők nem azért mennek, mert templomba akarnak lenni. Ők az Úr Jézussal akarnak együtt lenni. Ők az Isten igét akarják hallgatni. Ők a testvériséget, a testvéri közösséget akarják megélni. Nem kell nekik pompa. Nem kellenek egyházi méltóságok. Nekik Isten igéje kell. Nekik az kell, hogy Jézus ott legyen velük és köztük. A puritanizmus magyar követői William Perkins, s még inkább William, latinosan Amézius tanítványai voltak. Amézius teológiai alaptétel, erre figyeljünk, szerint a teológia nem más, mint az Istennel való élettudománya. A teológia nem más, mint az Istennel való élettudománya. Vagyis a kereszténység lényege annak megélésében, napi gyakorlatában valósul meg. Attól még senki sem keresztény, hogy hiszi, létezik Isten. S hiszi, hogy az Istenről szóló tantételek igazak. A kereszténység ott kezdődik, hogy az illető újjászületik és megtér, személyes kapcsolatba kerül az élő Istennel hit által. A puritánok világosan hirdették a megtérést, a bűnnel való harcot és a testvéri szeretet gyakorlását. Jó Sándor volt az első megválasztott pasaréti lelkész, írja az egyik ige hirdetésében, hogy az újságokban vannak különféle rovatok, tudjuk. Van ilyen, hogy gazdaság, napi gazdaság, van ilyen, hogy kultúra, van ilyen, hogy belpolitika, külpolitika, sport, időjárás, stb. És azt mondja Jó Sándor, hogy az ember romlott természete hajlamos arra, hogy az ember a saját életét is így beskatuljázza, hogy rovatol, hogy vannak ilyen rovatok, olyan rovatok, vasárnap délelőtt itt a templomban keresztény vagyok, de amikor nem lát senki, és a munkahelyemen vagyok, akkor bizony szoktam és tudok jó kacskaringosakat káromkodni. Amikor meg otthon vagyok a feleségemmel, és ha fáradt vagyok, akkor igen, indulatos tudok lenni. De ha jobb lábbal keltem föl, akkor meg kedves is tudok lenni. Aztán vasárnap megint minden kezdődik előről, elmegyek a templomba, keresztény vagyok, stb. Kedves testvérek, a puritánok azt tanították, hogy a keresztény életben nincsenek ilyen rovatok. A hívő ember épp úgy Isten gyermekeként van jelen otthon a családjában, a munkahelyén, az utcán, sőt, magányában, mint mikor vasárnap délelőtt a templomban van. A Krisztusba vetett hitnek egész életünket át kell járnia, meg kell határoznia. Ez egy puritán alapelv. Ez pedig az újjászületett ember Istentől kapott ajándéka. Az egész életem Krisztus uralma alatt kell, hogy álljon. Akkor is, amikor a templomban vagyok, akkor is, amikor dolgozok, akkor is, amikor sportolok, amikor a baráti társaságommal töltöm az időt, én akkor is Isten hatalma és uralma alatt kell, hogy jelen legyen. A puritánok fáradhatatlanul hirdették a Biblia igazságait. Nagyon kedvelték a házi Isten tiszteletek tartását. Köszönöm. A hívőket felkeresték otthonaikban, a családi áhítatok meghonosítása szintén az ő kezdeményezésükre valósult meg. Ugye hallottuk már, hogy a család papja a család fő, a férfi, az apa. Az apa feladata, hogy a családot a lelki életben, a lelki élet útján vezesse. Ez puritán kezdeményezése valósult meg. Sajnos rég kihalt. De azért én még tudok lelkészekről is, nem kell olyan messze néznem, akiknél ez működik. Hogy összegyűlnek, apa, anya, a gyerekek énekelnek, esetleg egy rövid történetet a családfő apa elmond, a Szentírásból, vagy felolvas egy rövid igeszakaszt, és imádkoznak. Ez puritán kezdeményezésre vált valóra Magyarországon is. A puritánok javaslatára vonult be Szent Simonár Albert zsoltárainak éneklése Isten tiszteleteinkre. Az egyház szervezetet érintő elképzeléseik miatt azonban heves támadás érte a puritánokat. Ők ugyanis, egyfelől a puritánok, be akarták vezetni a presbiteri rendszert a gyülekezetekben. Hogy a kálvini tanításnak érvényt szerezzenek a gyakorlatban is. Másfelől viszont el akarták törölni a püspöki, esperesi rendszert, amelyet római katolikus maradványnak minősítettek. Az ortodox egyházi vezetés élén Gelei Katona Istvánnal ebben a presbitérium kérdésében úgy nyilvánult meg, azt mondta, hogy ez egy helyes dolog, biblikus dolog, de nem érkezett el ennek az ideje. Elég, hogyha csak az előbb említett miskolci Csulyak Istvánra gondolunk, aki felháborodottan jegyzi meg, micsoda dolog lenne abból, hogyha egy földesúr és egy paraszt együtt döntene egyházi ügyekben. Micsoda dolog lenne. Pláne akkor, hogyha mondjuk egy paraszt egyház fegyelmet kellene gyakoroljon a földesúr felett. Hát ez micsoda dolog. Kedves testvérek, én azt gondolom, ezt csak zárójelben említem, hogy ebbe azért sok igazsága van az ortodoxiának, hogy a társadalmi helyzet akkor Magyarországon még talán valóban nem érett meg arra, hogy ez megvalósítható legyen. Lóránczi Zsuzsanna és a puritánok ezt elképzelhetőnek tartották. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon óvatosan kell lesz bánni akkor ott abban az időben. A püspök esperesi rendszer eltörlése ellen Révész Imre egyház történet szerint három indok merült föl Gelei Katona Istvánék részéről. Először is ők elvi meggyőződésből úgy gondolták, hogy helyén való a püspök esperesi rendszer. Másfelől tekintély és hatalomféltés állt amögött, hogy elvessék a püspök esperesi rendszer eltörlését, és végül harmadszor, ugye azzal is számolnunk kell, hogy ez az ellenreformáció időszaka volt, a 17. század, és Pázmány Péter, az ellenreformáció jeles képviselője, nagy alakja, és hát bizony velük meg kellett vívni a harcot. És nem lehetett mindenféle, így mondja Révész Imre, kísérletezéseknek teret engedni. Összefoglalva az eddigieket, a puritánok egy lelki megújulási mozgalom képviselői voltak, akik az Istennel való személyes hit kapcsolat elsődlegességét hangsúlyozták, és az ebből következő praxist, gyakorlatot. Jelszavuk teljes reformáció. Ők nem dogmatizálni, polemizálni kívántak különféle hitvitákon, hanem Jézus Krisztust követni a hétköznapokban, az egyéni életben, a családi életben és a gyülekezet közösségében. Részesülni akartak az ige iránt engedelmeskedők áldott megtapasztalásaiban. Az 1 Timóteus 4:7-8-ba olvassuk, a szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasíts el, inkább gyakorold magadat a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Ezt az igét megértve tudatosan gyakorolták magukat a kegyességben a puritánok. Most hadd szóljak a puritanizmus képviselőiről, magyarországi képviselőiről. Itt látjuk William Perkins, aztán William Amasius, vagy Ams angolul, ez latinosan van, és Petrus Ramus, akik a magyarországi puritánok szellemi vezérei, és lelki vezérei is voltak. Elsőként Tolnai Dali Jánost kell megemlítenünk, aki 1606-ban Nagyváradon született, tanulmányai szülővárosában kezdte, Gyulafehérváron folytatta, 1630-ban Kolozsváron lett rektor. 1633-ban Angliába ment, ahol Amasius puritánjainak bizonyságtevő hite és tiszta élete megragadta őt. És rádöbbentette, hogy ez idáig mennyire távol volt az Istentől. De nem csak ő, hanem társai is belekerültek a puritanizmus kohójába, amely teljesen megváltoztatta gondolkodásmódjukat, életük addigi irányvonalát. megértették és elfogadták, hogy Krisztus nélkül hitvány bűnösek Isten szemében, és Krisztus egyszeri és tökéletes áldozatára volt szükség ahhoz, hogy az Isten előtt kegyelemben részesüljenek. Magyarul megtértek. Megtértek. Angliában belekerültek a puritánok közösségébe, egy kisebb ébredési közösségbe, és megtértek. Hitre jutottak. Az evangélium megértése és befogadása arra indította Tolnait és társait, hogy fogadalmat tegyenek és szövetséget kössenek, miszerint közösségben maradva vigyáznak, imádkoznak egymásért. Milyen, ugye milyen érdekes, hogy valaki megtér, akkor utána nem az lesz, hogy ott áll, és akkor nyugtázza a napot, hogy Isten engem is elfogadott, és most már minden rendben van, hanem ez szolgálatra indítja őt. Hát gondoljuk el a samáriai asszonyt, ugye? Jézussal találkozik, Jézus kijelenti magát neki, és a samáriai asszony aktivizálódik. Aktív, elmegy, visszamegy Samáriába, és elmondja az embereknek, hogy gyertek, nézzétek meg, hogy itt a Krisztus. De lehetne még sok példát mondani, ugye? A vak Bartimeus. Jézus nem csak a fizikai látását adja vissza, hanem a lelki szemeit is felnyitja. Bartimeus megtér, hitre jut, élő hitre jut. És utána mi történik? Utána elmegy és szolgál, és elmondja az embereknek, hogy megtértem, és Isten megváltott engem, és Isten Úr az én életem fölött is, és szeret engem. És elmondja másoknak, hogy gyere te is, és kövesd az Úr Jézust. Ez történt Tolnaival, és az ő társaival is. Megtértek, és utána fogadalmat tettek, szövetséget kötöttek egymással, az ő társaival, akik szintén hitre jutottak, és egy mozgalmat indítottak, mozgalmuk alapokmányát 1638. február 9-én szövegezték meg, angol és skót mintára, Formulat Singularitatis címmel. A szöveget aláírták még többen, most nem mondom el, hogy kik. Ez a kis társaság volt az úgynevezett Londoni Liga. Londoni Liga. A liga tagjai elsősorban egymás lelkének építésére és vigyázására törekedtek, de szívügyük volt a magyar református egyház megújulása is. Bár, miután hazatértek, legtöbbjük nemigen terjesztette a puritán eszméket, talán megalkuvásból, tudjuk. Tolnai Zali János kitartott, új társakra talált, akikkel háziisten tiszteleteket, imaórákat tartottak, és ők kezdték el először énekelni Szent Simonnál Albert zsoltárait, az akkori ébredési énekeket. Tolnai hozta be a Pataki kollégiumba a gyakorlati teológia és homiletika tanítását. A homiletika, tudjuk, a hogyan prédikáljunk. Homilia, szent beszéd. Ő hozta be Sárospatakra. Miért? Odáig nem volt? Nem volt. Hát akkor hogy mentek ki a papok? A szószéke, hogy álltak föl? Nagyszerű lelkészek kerültek ki Tolnai Dali János kezei alól. Nagyszerű prédikátorok. Diákjaival bibliakört szervezett. Személyesen foglalkozott tanítványai erkölcsével. Társaival sorra járja a családokat, a nőket olvasni tanítja, hogy a nők is olvashatják, olvashassák Isten igéjét, a Bibliát. Testvérek, azt mondaná valaki, hogy hát ez a Tolnai Dali János egy megszállott ember volt. Nem volt megszállott, ilyen a hívő ember. Én azt gondolom, hogy ilyen a hívő ember, aki megtért, aki újjászületett és megtért. Nem teheti azt, hogy nem mondja el azt, amit látott, hallott, tapasztalt, átélt. Ezt tette Tolnai Dali János. Ezért látogatta meg a családokat. Ezért tanította a nőket olvasni, hogy ők is Isten igéjével találkozzanak. Ezért alkotott Biblia kört a diákjaival. Tolna Idai János nem volt egy ilyen mai értelemben vett liberális pedagógus, aki nagyon olvasott, tájékozódott, elmondja az anyagot, elmondja a saját nézeteit, aztán a diák azt csinál, amit akar. Ő foglalkozott a diákjaival, a diákjai lelkével, erkölcseivel, mert hívő ember volt. 1642-ben Tolnait miskolci lelkészé választották, 2 év múlva azonban Rákóczi Zsigmondnak lett, Lóránczi Zsuzsanna és Rákóczi György fiának a tábori lelkésze. 1645-ben az Abaúj Tornai Egyház megye esperese lett. De aztán később azonban 1646-ban a Tokai Zsinaton sajnos jól működött az ortodoxia lobbia, nagyon jó a lobbia, és félretették, Lóránczi Zsuzsanna azonban szárnyai alá vette őt. Az ébredés másik jelentős alakja, tulajdonképpen Révész Imre azt mondja, hogy ő az ébredés evangelizátora, Meggyesi Pál. Talán hallottuk az ő nevét, Meggyesi Pál. 1605 és 1663 között élt, Bártfán, Debrecenben tanult, majd ő is megjárta német földet, Angliát, Hollandiát, 1638-ban pedig az erdélyi fejedelem Rákóczi György udvari lelkésze lett. Egyet Gábor, mehetünk azt hiszem. Révész Imre írja Meggyesi Pálról. Meggyesi szántóvetőnek rendeltetett, a lélek ekevasával és az ige magvával kezében, mindkettővel gazdag áldásokat árasztva. Meggyesi hirdette, hogy az ébredő léleknek elsőként saját hitetlenségére kell ráébrednie. Testvérek, ez nagyon fontos. Isten már kezd működni az ember életébe, kezd munkálkodni, és az ember először arra döbben rá, hogy hoppá, én idáig Isten nélkül éltem. És megvoltam győződve arról, hogy én mindig hívő voltam. Én gyerekkorom óta hívő voltam. És azt mondja Meggyesi, hogy ez nem így van. Ez nem így van, mert az ember arra döbben rá, hogy hoppá, hát én Isten nélkül éltem, csak azt hittem, hogy hívő vagyok. Nem, én Isten nélkül éltem. Meglátja az illető a bűneit. Meglátja a saját bűneit. Azt ajánlja Meggyesi, hogy vizsgálja meg az ember magát, mozdul-e a szíve akkor, amikor Krisztusról hall. Idézem őt, óhajtja-e tiszta, igaz buzgósággal lelked a Krisztust. Másodszor próbáld meg az Isten igéjéhez is, micsodás vonzódást találsz lelkedben. Hát testvérek, a hívő ember szomjas az igére. Hiányzik. Tehát nem olvas az ember igét, akkor hiányzik neki. Más a napja, amikor az ember nem olvas igét. Elmegyünk valahova kirándulni, jaj, nem hoztam Bibliát, neked sincs. Hiányzik az ige. Szomjas vagyok. ban jelenik meg Meggyesi Pálnak Louis Béli angol nyelvű könyvének magyar fordítása és átdolgozása, a Praxis Pietatis, magyarul a kegyesség gyakorlása, ez egy óriási hatású könyv. Csak Meggyesi Pál életében 5-ször jelenik meg. A 17. században az ortodox lobby ellenére a Biblia mellett a legnépszerűbb könyv. A legnépszerűbb könyv. Olvassák a hívők, rávetik magukat. Most 2003-ban Kolozsváron a Koinonia kiadó is megjelentette. Én most vettem meg a héten. El is fogom olvasni. Nem, olvastam részleteket, olvastam ebből. Ebben azt ajánlja Meggyesi, hogy egy év alatt olvassa el a kegyes ember és hívő ember a Bibliát. Idézem, Ha e mód szerint minden nap három részt elolvas, egyiket reggel, másikat délben, harmadikat este, tehát az egész Szentírásnak minden bevett könyvét, egy esztendő alatt minden dolog haladéka nélkül által olvashatod azt. Tehát, hogyha minden nap három fejezetet olvasunk, mondjam egyet reggel, egyet délbe, egyet este a Bibliából, akkor el fogjuk olvasni a Biblia mind a 66 könyvét egy év alatt. Megjelenti a Biblia olvasásának célját, és ez a fontos. Én azt gondolom, ezt hadd tegyem hozzá, hogy nekünk ez nem szentírás, amit Medgyessy mond. Én azt hiszem, hogy azt kell meglátnunk azt a lelkületet, ami Medgyessyvel ezt az ajánlatot megteszi. Medgyessy a Biblia olvasásának célját a megtérés munkálásában és a hit erősítésében látja. Ezért mondja, idézem, mindezeket te magadra szabjad, és ne is olvasd semmit a Bibliából, csak história kedvéért. Tehát úgy olvasd a Bibliát, úgy hallgasd az igehirdetést, hogy ezt magadra szabod. Ne úgy hallgasd az igehirdetést, hogy ott ülsz, és arra gondolsz, hú, ez jó prédikáció volt, de kár, hogy nincs itt a feleségem, ez neki szólt. Testvérek, ez velem is sokszor előfordul, egy jó előadást hallok, már is valakire gondolok, milyen kár, pedig vele sokszor vitatkozok, ezt most kellett volna hallania. Nem, ezt nekem kellett hallanom. Mert ezt Isten most nekem mondta, akit Isten ide elhozott. Szabjuk magunkra azt, amit olvasunk az igében, amit hallunk az igéből. Az olvasott igének személyes üzenetté kell válnia, úgy kell azt fogadni, mint az égből hozzá küldött leveleit Istennek, mondja Medgyessy Pál. Még egy puritánra hadd térjek ki röviden, Martonfalvi Tóth György. Martonfalvi Tóth György személyében utoljára lobban föl a puritanizmus szellemisége református egyházunkba, aztán eltűnik a puritanizmus. Martonfalvi Tóth György, Mélius Juhász Péter után a Debreceni Református Kollégium legnagyobb személyisége. Erdélybe született, Kézdi Martonfalván 1635-ben és 1681-ben hunyt el. Most hadd idézzek tőle, érdekes csak azért, mert én érdekesnek találom, Keresztényi Ünneplés című munkájából. Azt fogom most felolvasni, idézni, amit Martonfalvi Tóth György ajánl. Hogyan töltse a keresztény ember a vasárnapját? Mindenki el tudja tölteni a vasárnapot, én tudom, mert hívogatom én is mindig a testvéreket az Isten tiszteletre, és nagyon sokfélét mondanak. Van, aki azt mondja, hogy köszönjük, elmegyünk, és valóban eljön, és látom, hogy örömmel megy el. Aztán van olyan, aki azt mondja, hogy köszönöm, tiszteltes úr, én is eljövök, de nem jön el. Van, aki egyenesen megmondja, hogy mi nem tudunk eljönni, mert ilyenkor van együtt a család, ismerjük ezeket. Mit mond Martonfalvi Tóth György? Idézem. A gyülekezetben, midőn a tanító az Isten székébe felnégyen, tedd félre a magad elmélkedését, és véle az egész gyülekezettel együtt könyörög szívvel, szájjal, lélekkel. Kapcsol ki mindent. Figyelj az ígére. Annak utána becsülettel és félelemmel hallgassad az Isten igéjét, és megtartsad. Végezetre adj hálákat Istennek a prédikáció után való könyörgésben, és a zsoltár éneklésben, és addig az Isten házából ki ne menj, míg len az Isten szolgálja az áldást, az Istennek székiből reád nem mondja, hogy valamiképpen áldás nélkül ne menj ki az Úrnak házából. Véget ért az Isten tisztelet. Elmondja, hogy hogyan legyünk jelen az Isten tiszteleten. Az Isten házából a magad házához menvén, ne fuss mindjárt istállódba, kertedbe, szomszédodba, konyhádba, háziasszonyokra is gondol, ne fakadj ki morgolódásra, pénzszámlálásra, stb. Szólítsd elő cselédedet, és azoknak beszélj elő azokat, amiket a lélek szólott az Isten házába. Mondd el! Apukám kérdezte mindig tőlem, amikor mentem istentiszteletre, hogy na Gyuri, mi volt az istentiszteletem? Miről prédikált a tiszteletes úr? Akkor még fiatalabb voltam, akkor úgy szégyeltem elmondani, próbáltam elütni, adjad, na most váltsunk témát. Martonfalvi Tóth György azt ajánlja nekünk, én azt gondolom, ez egy megszívlelendő tanács, hogy adjuk tovább, amit kaptunk. Aztán így folytatja. Azokat előbeszélvén és elvégezvén olvasd Bibliát, énekelj zsoltárokat. Az ebédnek ideje eljövén küldj ételt, italt a szegényeknek, és erősítsd meg magadat is étellel és itallal, de igen-igen mértékletesen. Mert ha igen megtöltőződöl, alkalmatlan lészesz azután az isteni szolgálatra. Milyen érdekes, az ember jól telezabálja magát, a vér belemegy a hasába, és elveszíti a józanságát, és kidől, és nem tudom én. Miért? Ez is egy puritán elvez a mértékletesség. Istent ne tévesszem el, legyél mértékletes az ételbe, italba, hogy tudjál az Istenre figyelni. Az étel felől ne játszódásra, magad mulatságára kelj fel, mint a háládatlan izraeliták, hanem az isteni szent szolgálatra. Tudni illik bibliaolvasásra, zsoltár éneklésre, melyet kell cselekedned addig, míg len másodszor is, hogy az Úrnak szín előtt a templomban meg kell jelenned. Nos, Martonfalvi György azt ajánlja, hogy így, ilyen módon érdemes eltöltenie az embernek a vasárnapot. Lóránci Zsuzsannáról azt ígértem, hogy röviden szólok, és valóban őróla nagyon röviden fogok szólni. Lóránci Zsuzsannáról azt kell elmondanom, hogy ő a puritanizmus nézeteivel rokon szembezett, pártolta, hát ugye udvari lelkésze volt Medgyessy Pál és Tolnai Dali János is. Amikor Tolnai Dali Jánost elcsapták a Sárospataki kollégiumból, ő a szárnya alá vette, és befogadta őt. Lóránci Zsuzsanna maga komoly hívő asszony volt, többször olvasta a Szentírást, a Bibliát, képzeljük el, asszony létére még hitvitát is folytatott egy jezsuita pappal, ami azért meglehetősen különös, ha figyelembe vesszük, hogy abban a korban, a 17. században egy asszony leáll és vitatkozik egy jezsuita pappal. Kedves testvérek, végezetül hadd szóljak még a magyar puritanizmus tanulságairól, és akkor Gábor lehet annak. Itt egy Medgyessy Pál kiadott prédikációs kötetnek a a címe azt mondja, hogy sok jajokban a bánatos szívvel ejtett könyvhullatásokban merül és feneklet szegény igaz magyaroknak egy néhány keserű síralmai. Medgyessy Pálnak, hogy mondtam, meg lehet vásárolni a Praxis Pietatis című könyvét, és az Antikváriumokban Erdély romlásának okairól című könyvét is, a Magyar Gondolkodók Szigeti Gábor szerkesztésében jelent meg, ez egy sorozat, nagyon jó sorozat, és nagyon okosak az előszavak, amiket Szigeti Gábor ír, fantasztikus. Ez is ebben két ige hirdetés található Medgyessy Páltól, érdemes elolvasni. Nem hosszú. Itt látjuk Rákóczi György és Lóránci Zsuzsannát, örök társak, ugye ezzel a címmel Szent Mihály Szabó Mária írt regényt, az életük regényét megírta, ezt is meg lehet szerezni antikváriumokban. Kálvin kiadó adta ki nagyon régen, talán 80-as években. Annyit azért Rákóczi Györgyről, hogy ő maga, ugye ő a bibliás őrálló fejedelem, 27-szer olvasta az egész Szentírást. Micsoda fejedelem! Mikor lesz ilyen, ha ilyen vezetőnk lesz, Magyarország tényleg megújul. Testvérek, Rákóczi György is szimpatizált a puritánokkal és a puritanizmus eszméjével, hívő ember volt, de Gelei katona Istvánéknak sikerült olyan befolyást nyerniük az ő szemét illetően, hogy az ortodoxia pártjára állt, és ugye az 1646-os Szatmár Németi Nemzeti Zsinatnak ő volt a védnöke, és végül is annak a zsinatnak, amelyik a puritanizmusnak megállt, parancsolt. Ugyanakkor viszont a felesége, Lóránci Zsuzsanna, viszont mégis a puritanizmus elkötelezettje volt, és oltalmába vette a puritán prédikátorokat. Az ő fiúk, az kisebbik fiúk, Rákóczi Zsigmond, pedig kifejezetten puritán párti volt. Még egy utolsó képünk van Lóránci Zsuzsannáról. 1600-tól 1666-ig élt. Végezetül a magyar puritanizmus tanulságairól, ez egy szubjektív összefoglalás. Az első, talán legfontosabb tanulsága a magyar puritanizmusnak az, hogy a lelki élet megújítását és az egész praxis pietatis kegyesség gyakorlását a Szentírásra alapozták. A puritánok valóban elhitték, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedése, a megjobbítása, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. 2 Timóteus 3.16. A puritánok hittek a Szentírás elégséges voltában a gyakorlati hívő életet illetően. A második fontos tanulság, hogy a Krisztushoz való tartozásunknak életünk minden területén meg kell nyilvánulnia. Én azt hiszem, hogy legnagyobb csalódást mindenkinek, vagy sokaknak lehetett ilyen tapasztalata, az okoz a legnagyobb csalódást, amikor egy lelkész, vagy egy esperes, vagy püspök, aki szépen prédikál, és elmondja az ige hirdetését, amikor lejön a szószékről, akkor undok, barátságtalan, pokrót, és rosszabbul viselkedik, mint egy hitetlen. Hát azt gondolom, ez sokakat visszatarthat Istentől. Halljuk is, hogy gyakran azt a megállapítást, véleményt, hogy a keresztények képmutatók. Ugye bort isznak és vizet prédikálnak. Mondják a szeretetet, meg a megbocsátást, de közben még egymás között is gyűlölködnek és széthúznak. És ez fontos tanulság a puritanizmusnak, hogy a Krisztushoz való tartozásunknak életünk minden területén meg kell nyilvánulnia. Ez csak úgy lehetséges, de úgy, ha életünk minden része Isten uralma alatt áll. A megtérés azt jelenti, hogy mindent átadok Istennek, amit ezidáig magamnak őrizgettem. Nincs az életemnek olyan területe, olyan része, ami privát, amit így beteszek, és idáig jöhetsz, Uram, de ez már ne haragudj, de személyiségi jogokba ütközik. Nincs ilyen. A harmadik lényeges tanulság a bátor hitvallástétel. Jézus azt mondja, tudjuk, aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én atyám előtt, aki megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is meg fogom tagadni az én mennyei atyám előtt. Máté 10:32-33. A puritánok jól tudták, hogy az evangéliumot nem újra kell fogalmazni, hanem újra el kell mondani, de el kell mondani. Jézus Krisztus eleget tett minden bűnödért a kereszten, el kell mondani, ne habozz, testvér, ne tétovázz, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülni fogsz. Hallottuk az áhítatban, hogy az üdvösség nem a mi kezünkben van, nem rajtunk múlik. És hitáltal lehet mégis a miénk. Azt is el kell mondani, hogy ez a hit nem a mi produktumunk, cselekedetünk, ez is Isten ajándéka. Kérni kell Istentől ezt a hitet. A negyedik tanulság a lélekmentés ügye. A puritánok nem üres vallási kliséket, dogmatikai igazságokat kívántak hangoztatni, nem olcsó lelki fröccsöt kínáltak az embereknek, hanem Isten igéjét, Isten drága igéjét, mert lelkeket akartak megnyerni az Úrnak. az Isten és fele barát iránti szeretet motiválta bennük a lélekmentés szolgálatát. Testvérek, nem olyan rég olvastam, Pörzsönnek van egy könyve, az a címe a Lélekmentő, ezt a Magyarországi Presbiteriánus Egyház adta ki, ehhez is hozzá lehet jutni, érdemes elolvasni. Lélekmentés. Jézus ezt teszi. Jézus nem jobb hangulatba akar bennünket hozni, nem meg akar nyugtatni, hogy nyugi-nyugját, minden úgyis rendben van, hanem a lelkünket akarja megnyerni. De az a veszély fenyeget bennünket, hogy a lelkünket mások is meg akarják nyerni. Okkultizmus, ezotéria, stb. Stb. A puritánok Istennek akartak lelkeket megnyerni, az Isten fegyverével, a Szentírással. Végül az ötödik tanulság, a hívő testvérek egymás iránti összetartása. Nagyon fontos. Emlékszünk, elmondtam, hogy amikor tolnaiék megtértek Angliába, belekerültek egy ébredésbe, és ha többen magyar diákok megtértek, szövetséget kötöttek egymással. És ebben megfogadták, hogy egymás lelkének építésére és vigyázására törekszenek. Vagyis számon tartják egymást. A hívő testvéreknek számon kell tartaniuk egymást. Nem csak a lelkészek feladata az, hogy számon tartsa a hívőket. Pláne nem, hogy igen, hát ő fizetett egyházfenntartóit. Ő is, hú, ő még nem fizetett, de az elmúlt években nagy jobb összegekkel támogatta a gyülekezetüket. Persze, hogy ő számon tart. Nem. A hívő testvéreknek is számon kell tartaniuk egymást. Hol tart a másik hitben? Hiszi már, hogy Jézus Krisztus az ő megváltója? Hiszi, rádöbbente már, hogy Isten nélkül élt? Hogy hiszékeny ember volt? Megtért már? Hitben? Van új élete? A hívő testvéreknek számon kell tartaniuk egymást, közösséget kell gyakorolniuk egymással, építeniük, buzdítaniuk, vagy vigasztalniuk kell egymást a Krisztusba vetett hit megerősítésében. Fontos tanulsága ez is a puritanizmusnak. Köszönöm, hogy meghallgattak, és hogyha vannak esetleg kérdések, megpróbálok rá válaszolni. Köszönöm szépen!
Nagyon röviden összeváltam foglalni, hogy maga a puritán szó kívül ered, és egyáltalán...
Igen. Igen, hát a puritán szó az egy latin eredetű, purus szóból ered, ami azt jelenti, hogy tiszta, és ez eredendően egy gúnynév, egy csúfnév. Ként ragadt a puritánokra, és azt jelöli ez az elnevezés, hogy puritánok, hogy tiszták. Tiszták. Ők tiszta életet akarnak élni, egy Isten előtti életet, amikben nincsenek titkos rejtekhelyek, ők Isten előtt élnek. Tudott dolog róluk, mások előtt, maguk előtt is, hogy ők semmit nem akarnak elrejteni, megtartani maguknak, mindenük az Istené, és ők Istennek akarnak szolgálni. És innen ered ez a szó, hogy puritán, ők Isten előtt tiszták akarnak lenni, és tisztán óhajtanak élni.
Hallottam egy szót, amit még soha nem hallottam, simoniákus, ki volt a
hívek? Hát a simoniákusok, de Péter, úgy örülök, hogy itt vagy. Javítsd ki! A simoniákusok azok voltak, akik egyházi tisztségekkel üzérkedtek. Jól mondom? Akik egyházi tisztségeket megvásároltak pénzért. Aki ugye pénzért akarta, a Bibliába találjuk Simont, aki pénzért akarta megvenni az Isten áldását, és a Pétertől. És Péter azt mondja, hogy veszel, az apostolok cselekedetei. De olvassuk, hogy vettél el te magad a pénzeddel együtt, mert Isten áldását nem lehet pénzért megvenni. És az egyházban voltak, főleg ugye a római katolikus egyházban, még a reformáció előtt, hogy pénzért meg lehetett vásárolni egyházi tisztségeket. És a református egyházban is lehettek, ha nem is így direktbe, hogy most itt leteszek ide egy nagy összeget, és akkor én leszek az esperes, de voltak ilyen, nyilván ilyen klikkek, összefonódások, hát bűnös ember, akik így pénzért, összeköttetések révén egyházi pozíciókat vásároltak.
Két név.
Igen. Fontos személyiségek ők, William Perkins, és William, hát Amézius, úgy jobban ismeri. Amézius. Ők gyakoroltak döntő hatást a magyar puritánokra.
Egy dolgot mondhatnék csak, úgy tetszik akkor visszarezonálni valamire, ami nagyon érdekes, hogy ugye ez a zsinat, ez abból a megfontolásból utasította el a presbiterianizmust, vagy a presbiteriánis, ugyan egyház szervezetet, hogy nem aktuális.
Igen.
Na most mi sose vagyunk aktuálisak az helyzet. Most jelen pillanatban se vagyunk aktuálisak, ha úgy tetszik, a saját presbiteri választásainkban se vagyunk aktuálisak, hogyha biztos szerint szeretnénk működni, mert ugye nekünk van egy emberi gondolkodás, és úgy meg egy, hogy mondjam, szóval egy józan elképzelés a dolgokról, ami meg az Úristennél meg nyilván nem ez, és ez egy nagyon keskeny határmezje, amivel most mi mindannyian a saját presbiteri választásunk kapcsán is ugye szembesülünk, és ez nekünk nagyon hát fontos feladatunk, hogy ne legyünk aktuálisak, hanem ugyanúgy, ahogy annak idején a puritánok nem akartak és nem tudtak aktuálisak lenni, mert a Bibliának mérték magukat.
Igen.
És a helyi viszonyok között, tehát ugye a földesúr meg a
paraszt,
ma meg a nem tudom milyen gazdag, meg az akármilyen szegéd, majd az ilyen művelet, meg az olyan műveletlen. Van ebben nyilván egy józan érzés, de ezen túl viszont van egy sokkal fontosabb vonal az az, hogy hogyan állunk az Isten szerintem. És ez egy...
És Isten előtt egyenlőek vagyunk, persze.
Ez az egyik legfontosabb szeret.
Igen,
ami
igen.
Legalábbis az én számomra lejött.
Igen. A szabadmányhez hozzászólni, többen ott voltak a jelenlévők közül, út héttön volt talán az egyházmegyei és gondnapok számára értekezett utána a budai gyülekezetben, és ott már szó volt a presbiter választással kapcsolatban néhány nagyon fontos információk elhangzott. Nagyon sokat jelentett számomra egy gondolat, amit Püspök úr hangsúlyozott, hozzászól tulajdonképpen ő is a mint gyülekezeti, egyházmegyei gyülekezet vezető lelkét, hozzászólt a dolgokhoz, hogy és itt én három gondolatot fogok kiemelni. Ő a szolgálatot emelte ki, most elhangzott a közösség gondolata, és a harmadik gondolat, ami ide kapcsolódik, az uralkodás. Én azt gondolom, hogy mindig ebből volt nagy húppallér a gyülekezeteken belül is, egyházon belül is, hogyha egyik a másikon uralkodni akar. Gyuri később járt a teológiára, mint én, annak idején volt egy professzorunk, hadd nem mondjam a nevét, aki elmondta a következő sztorit, vicces sztorit, de mindenki meg fogja értelmezni a jegyezni. Egy hegyi faluban készültek presbiteri gyűlés tartani. Hát, kiki fölszerelkedett úgy, ahogy nem tudott, testvére vitték a fejtéjükre. És akkor leültek, akkor az egyik, aki leghangosabb, hogy koppintott egyet a fejtéjével, noticzeletesen. Bátran. Tesszes úr kihúzta a pisztolyt, letette a urasztalára, én azt gondolom, hogy ezt mindenki érti. Hogy itt mi volt a kérdés? Itt nem a közösség, itt nem a szolgálat volt a kérdés, hanem az egymás fölé, alá vagy fölé rendelkező kérdésnek az elismertetése, az uralkodás. És testvérek, nagyon örülök az őszinte légkörnek, és annak is, amit lelkész testvérünk elmondott, hogy bizony a lelkipásztorok között nem csak végén, ma is nagyon sok ilyen probléma van. Erről bővebben a lelkészek között szoktunk beszélni, nem is vagyunk mindig nagyon kívánatosak, ezért, amikor ezeket a kérdéseket előfordulunk. és szeretnénk önmagunkba is, tegye a kezére, a kezét a szívére mindenki, hogy mindannyiunkban ott van ez az óemberi indulat, hogy azért már csak nekem van igaza, nem? Mindegy, hogy milyen lelkét, presbiter, gondok, vagy harangozó, vagy párnak ki az illető, azért már mindig szeretne fölülkerekedni. Tehát az uralkodás. Ehelyett hallottunk egy nagyon-nagyon fontos gondolatot, a közösség. Amikor közösségben vagyunk egymással, amikor mindannyian tudjuk, hogy tulajdonképpen kegyelemre szorulunk, és hogy csak kegyelemből van nekünk üdvösségünk és egy szolgálati lehetőségünk is. Különben nincsen semmiféle jogalapunk. Igen, van olyan presbitérium és gyülekezet, ahol az egyik presbiter testvérünk nyilvános a presbiteri gyűlésen azt mondta, hogy testvérek, tiszteletes úr, nem hajlandó megkeresztelni az unokámat, pedig én 1 millió forintot ajánlottam tőle a gyülekezetnek a keresztelés után. A keresztelés megtörtént. Ez néhány évvel ezelőtt, 3-4 évvel ezelőtt történt meg Magyarországon. Nem 1600-as évek. Megvetett. Enyém az utolsó szó, mert van miből.
Igen.
Van miből. Ez nem közösség. Ez nem közösség. És a harmadik gondolata a szolgálat, tehát amikor együtt éljük át, akkor kegyelemre szorulunk, és vagy könyörül rajtunk az Isten, vagy nem. Valaki megkérdezte egyszer tőlem, hogy tiszteletes úr, nekünk jár. Mondtam, hogy igen, az Károlyban, ez jár nekünk. Azon kívül sem. Azon kívül minden kegyelem. Azon kívül minden kegyelem. A szolgálat. Hogy ha tényleg együtt akarunk szolgálni, akkor nem csak azt látjuk, hogy mi már másodszor félre van csúszva a nyakkendője. Ugye? Már most harmadszor azt mondta, hogy pedig az magyartalan és nem szabadna neki ilyet mondani. És így tovább, és így tovább. Szolgálatot nem lehet szolgáló lelkület nélkül, lelkiség nélkül végezni. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy tudok-e szolgáló lelkülettel ott lenni. És akkor a közösség azonnal épül. Azonnal épül. Köszönöm szépen.
Nagyjából a program végére értünk, ugyanakkor, miután ez egy lelki alkalom, talán egészen röviden, hogyha annyira nem futottunk ki az időből, egy ima közösséget azért tartatunk, és akkor csak nagy tisztelet úr, megkérhetjük, hogy az ima közösséget befejezze, és aztán egy áldással elbocsásson. Tehát, ha röviden imádkoznánk, csak tudjuk, hogy Úristen megfordítod, hogy hangosan azt a lehetőt, hogy halljuk, és hogy köszönjük, Uram, hogy ma elhoztál minket, és köszönjük, hogy szívből hihetjük, hogy nem csak mi vagyunk itt, hanem Te is velünk vagy. Köszönjük, Uram, hogy hallhattuk a Te ígédet, és köszönjük, hogy azt is hallottuk, hogy elődeink hogyan csodálkoztak rá erre az ígére, hogyan értették meg, és hogyan kértek meg. Add nekünk, Uram, hogy követhessük őket. Ámen.
Drága Uram, hálás szívvel köszönjük neked ezt a két alkalmas napot, amikor egy nagyon értékes előadást hallgattunk, a tudásunk gyarapítja, és valamint a egykázi vezetőinkről, elképzelőinkről hallottunk, hogy fölkészítenek bennünket a jövőre, hogy még nagyobb tudással, intenzitással próbáljuk szolgálni a gyülekezetünk tagjait, és legtöbbképpen téged, Uram, köszönjük.
Amen.
Uram, köszönjük, hogy ma is tanítottál minket. Uram, köszönjük, hogy szolgálatra hívsz minket. Uram, az, hogy halljuk a Te hangodat, és tudjuk megérteni a Te üzenetedet. Így kérünk, hogy légy velünk ma és mindenkor bánnak.
Amen.
Drága Isten, mindenható Atyán, köszönjük neked, hogy így lehetünk, és fogadd rá tőlünk ezt a tizedet, a nagyon jó tizedet. Köszönjük.
Amen.
Úrunk, és azt köszönjük meg azt, hogy a Bibliának a tiszta szavát, a tiszta tanítását, és újra eredetőről is köszönjük, hogy történelem során sokszor kísérhetett ez a hatáló ületetett életre. Azt mondjuk, hogy most a presbiter választásokban is, hogy te ügyélnek a világossága vezetessen bennünket, és kérdőjél valamit, hogy a ületetetnek a javára legyen, hogy
történik. Amen. És azt is megvalljuk meg az őszintén, hogy bizony mi minden életünk minden helyzetében szeretnénk uralkodni, mindannyiunknak a szívünk vágya ez, és te ezt szolgálatra hívtál. Segíts Úr Jézus Krisztus egészen közel hajolni hozzá, egészen átadni magunkat neked, és lelkipásztorok és presbiterek, hónapok közösen szolgálni neked. Tőle tanulva, rád figyelve, ott lent a te lábaidnál, megfogva egymás kezét, megtalálva egymás szívével, hogy a másik szívével együtt fogadjon a mi szívünk. Kérünk, hogy segíts erre bennünket, és segíts úgy szolgálni, hogy gyülekezeteit megépítessen. Te nevedért, ámen.
Ámen. És köszönjük neked, Édesatyánk, hogy minden kegyelemből van, és mindaz a jó, ami történik a mi életünkben, az a te kegyelmedből történik. Köszönöm neked én is az együttlétet, köszönöm az igéket, a testvéri közösséget. Kérlek téged, hogy áld meg mindnyájunk életét, áld meg a holnapi Isten tiszteleteket, áld meg a te népedet, Urunk. Kérjük, hogy maradj velünk. Jézus Krisztusért. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon néked békességet. Amen.
Testvérek, még kérünk, ha találkozunk, ha valakinek szüksége lenne a programoknál, ami a következő alkalmat